Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához. Második kötet, 36. oldal. Rábolt Gusztáv fordítása. Kiadták Székelyudvarhelyen 1940-ben. Máté evangéliuma 8. rész 23-tól 27-ig terjedő versek, Márk evangéliuma 4. rész 35-től 41-ig terjedő versek, és Lukács evangéliuma 8. rész 22-től 25-ig terjedő versek. Mivel hamarosan ismét említés történik a tóról, 32. versben, mikor azt beszélik el, hogy a disznók nekiíramodva belerohantak, hogy vajon egy és ugyanazon tóról van-e szó, erről nem vélekedik mindenki egyformán. Az általános felfogás szerint a Genezáret vize édes és egészséges volt. A gadarai tóról azonban azt mondja Strabó, jegyzet, Strabó Krisztus előtt 64-től Krisztus után 19-ig élt, egyik legkiválóbb geografussa az ókornak. Főműve 17 könyvből áll. A 11. könyvtől 16. könyvig leírja Ázsia országait, köztük Palesztinát is. Jegyzet vége. Tehát azt mondja Strabó, hogy a galileai tó annyira ártalmas és egészségtelen volt, hogy az állatok elvetették körmüket és szőrüket, ha abból ittak. Kétségtelen tehát, hogy két különböző és egymástól eléggé távol fekvő tóról van szó. Itt minden vitát kizárólag a Genezáret tava értendő, melyen Krisztus áthajózva a gadara beliekhez ment, kiket Máté gergezenusoknak nevez. Akik azonban az eltérő nevekből azt következtetik, hogy különböző eseményeket beszélnek el az evangélisták, nagyon is vastag tudatlanságot árulnak el, mikor éles elméjűeknek akarnak feltűnni. A gergezenosok vidékét ugyanis gadarai vidéknek is hívták, Gadara híres városáról. Hieronymus korában változott meg ez a név, ő tehát az akkori bevett szokás szerint garazenosoknak nevezi őket. Mivel azonban az ördögöktől megszállt disznók a gadarai tóba rohantak, nem vitatom a dolgot. Krisztus ama mondását azonban menjünk át a túlsó partra, nem magyarázhatom másra, mint a Genezáret tavára. Most még az időt kell néznünk, amire sem Máté, sem Lukács szavaiból nem következtethetünk. Egyedül Márk teszi ama nap estvéjére, amelyen Krisztus a mag példázatában beszélt az evangélium prédikálásáról. És ebből kitűnik, hogy az evangélisták nem tartották meg az időrendet. És ezt Lukács világosan kifejezésre is juttatja, amikor azt mondja, lőn pedig egy napon, amely szavakkal kimutatja, hogy ő éppen nem törődött azzal, mi történt előbb vagy utóbb. Máté, 23. vers. És mikor a hajóra szállt vala. Márk azt mondja, hogy más hajó is ment át. Krisztus azonban a maga hajójára szállt tanítványaival együtt. Lukács Krisztus szavait is följegyzi. Máté rövidebb. A lényegben azonban mind a hárman megegyeznek, hogy tudnilik, Krisztus nyugalomra tért, s hirtelen támadta vihar, míg ő aludt. Először is bizonyos, hogy nem a véletlen dolga volt ez a vihar, mely a tavat felzavarta. Hogyan is tűrte volna el Isten, hogy az ő fiát a szelek vad rohanása hányja vesse? Ez alkalommal azonban nyilvánvalóvá akarta tenni az apostolok előtt, mennyire kicsiny és gyenge még a hitük. És Krisztus alvása is, bár természetes volt, arra szolgált, hogy még jobban megismerjék gyöngességüket a tanítványok. Nem mondom, amit sokan állítanak, hogy Krisztus tanítványai kipróbálása véget csak színlelt az alvást. Ellenkezőleg azt hiszem, aludt, amint az ő emberi természetének körülményei és kényszere hozták magukkal. Közben azonban őrködött az istensége. Úgyhogy az apostoloknak nem kellett volna önmagukért aggódniuk, hanem vigaszként eszükbe kellett volna jutnia, hogy készen lesz az égből megfelelő időben a segítség. Tudjuk meg tehát, hogy teljesen az Isten titkos gondviselése intézte, hogy Krisztus aludjék, hogy heves vihar támadjon, hogy a hajót a hullámok elborítsák, és közel legyenek a hajótöréshez. És tanuljuk meg ebből, hogy hitünket teszi az Úr mindannyiszor próbára, valahányszor valami szerencsétlenségbe jutunk. ha pedig annyira elhatalmasodnak a bajok, hogy szinte elborítanak bennünket, ez is ama szándéka alapján történik az Istennek, hogy türelmünket gyakorolja, vagy hogy így módon hozza napvilágra titkolt gyöngességünket, amint az apostoloknál látjuk, hogy mikor elborították őket a hullámok, felfedődött a gyengeségük, mely előbb rejtve volt. 25. vers. Uram, ments meg minket! Látszatra ugyan kegyes kérés ez, hiszen lehetette más teendőjük, mint hogy a veszedelemben egyenesen Krisztustól kérjenek szabadulást? Mivel azonban Krisztus hitetlenséggel vádolja őket, azt kell néznünk, miben is vétkeztek ők. Éppen nem kétlem, hogy nagyon is bizakodtak Krisztus testi jelenlétében. Márknál ugyanis nem egyszerűen könyörögnek, hanem szinte kérdőre vonják e szavakkal. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Lukács is följegyzi zavart félelmüket e szavakban. Mester, mester, elveszünk! Pedig olyan formán kellett volna gondolkozniuk, hogy a testi álom nem nyomta el Krisztus istenségét, és ehhez kellett volna fordulniuk. Ők azonban nyugodtak, míg csak a végső veszedelem nem szorongatja őket, és ennek beáltával annyira lesújtja őket a határtalan félelem, hogy azt gondolják, nem szabadulhatnak meg, ha Krisztust fel nem ébresztik. Ezért vádolja őket Krisztus hitetlenséggel. Mert hogy segítségadásra kérték, ez inkább hitüket bizonyítaná, ha az ő isteni hatalmában való bizakodástól gyámolítva, nyugodtan és minden rettegés nélkül remélték volna a kért segedelmet. És ebből oldható meg az ő megróvása alapján támasztható ama kérdés is, hogy vajon bűnösé és ellenkezik-e a hittel mindenféle félelem? Először is nem egyszerűen azért rója meg őket, hogy félnek, hanem azért, mert gyávák. Márk az annyira ilyen szócskát is kiteszi, melyel jelzi, hogy szerfelett megijedtek. Azzal aztán, hogy szembeállítja félelmükkel a hitet, kimutatja, hogy arról a határtalan megzavarodásról beszél, mely nem csak nem erősíti a hitüket, hanem inkább kiűzi azt lelkükből. Hogy azonban nem ellenkezik a hittel mindenféle félelem, ez kitűnik abból, hogy ha éppen nem félünk, a testlomha közömbössége fog el bennünket. Így azután ellanyhul a hitünk, megszűnik az imádkozásra való hajlamunk, s végül kialszik belőlünk az Istenre való emlékezés. Azon fölül inkább ostobák, mint állhatatosak azok, kikben a bajok érzése nem kelt félelmet. Látjuk tehát, hogy az a félelem, mely a hitet gerjeszti fel, magában véve nem bűnös addig, míg túl nem lép a mértéken. Túl pedig akkor lép, ha megzavarja vagy megingatja a hit nyugalmát, melynek Isten igéjén kell pihennie. Mivel azonban a hívők sohasem mérsékelik magukat annyira, hogy hitük ne szenvedjen, majdnem mindig vétkeznek félelmükkel. Azt kell tehát igazságként elfogadnunk, hogy nem okoz mindenféle félelem hitbeli fogyatkozást, hanem csak az a rettegés, mely annyira megzavarja a lelkismeret békességét, hogy ez nem nyugszik meg az Isten ígéretén. 26. vers. Megdorgálá a szeleket. Márk a szavakat is elmondja, melyekkel a tengert megpirongatva csendet, azaz nyugalmat parancsol. Nem mintha a tónak értelme volna, hanem hogy megmutassa, hogy az ő szavának ereje a néma elemekre is behatol. S nem csak az értelem nélküli tenger és szelek engedelmeskednek Isten parancsának, hanem az istentelenek is a maguk nyakasságával. Mikor ugyanis le akarja Isten a háborús zűrzavarokat csendesíteni, nem mindig az emberek vad lelkét pújítja meg, s alakítja át a neki való engedelmességre, hanem azt eszközli, hogy kihújjanak a dühöngő kezéből a fegyverek, és így teljesedjék be a Zsoltár mondása, Zsoltár 46.10, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. 27. vers. Az emberek pedig elcsodálkozának. Ezt, mintha az apostolokra értené Márk és Lukács. Miután ugyanis elmondták, hogy Krisztus megdorgálta őket, hozzáteszik, hogy csodálattal kiáltottak fel. Kicsoda ez? E kijelentés azonban inkább azokra illik, kik nem ismerték Krisztust. De bármelyik nézetet fogadjuk is el, itt már a csoda gyümölcse mutatkozik, mikor Krisztus dicsőségét magasztalják. Ha azt gondolná valaki, hogy az apostolok szóltak így, akkor az értelem így lesz. Az ő isteni hatalmát eléggé bizonyítja, hogy a szél és a tenger is engedelmeskednek neki. Mivel azonban valószínűbb, hogy mások beszéltek így, e szavakkal azt mondják az evangelisták, hogy a csoda annyira megrendítette lelküket, hogy a Krisztus iránt való tisztelet bizonyos előkészület volt a hitre.